aki minket tájékoztatott ez ügyben.
Zeneileg is. Kovács Négy Zoltán, kiberbiztonsági szakértő, és arról beszéltünk már itt a 8-as blokk előtt, hogy az 5. hadszíntéren mi történik, és ugye nagyjából így ennek a kiberhadviselésnek a hibrid vonatkozásait is megnéztük, hogy és azt viszont nem, hogy kik maguk a szereplők ebben a hadszíntérben. Ugye a legutóbbi hírek erről a Szektor 16 nevű hacker csoportról szóltak, ez volt akik a magyar ipari létesítményekbe is beférkőztek a hírek szerint, de Hollandiába és egész Európába fellelték a nyomát a működésüknek.
Sőt, hát igazából egészen az USA-ig, tehát alapvetően inkább a nyugati világ, ha lehet ezt így mondani, a célpontjaik. Ők egy elég érdekes csoport, ők nem feltétlen ez a 5. hadszíntér témakör. Olyan szempontból igen, hogy amiket ők támadnak, vagy elérnek, nem is tudom mi a jó szó, mert időnként nem komoly a támadás, de a következménye viszont komoly lehet. Tehát pont ez ilyen szempontból érdekesek ők, hogy olyan célpontokat találnak, és aztán bizonyítékot is hoznak arról, hogy bejutottak, és tudnának ott módosításokat végrehajtani az eszközökön, amelyekkel lehetne nagyobb galibákat is okozni, amivel lehetne komoly a fizikai világban megjelenő problémákat okozni, akár robbanás, tehát ilyeneket kell elképzelni, meg akár ilyen egyszerűbbek, hogy nincs hűtés, de lehet tényleg széles a spektrum, a fantáziánkra van bízva, és ilyen szempontból ők érdekesek, egyfelől, hogy mert hogy nagyon úgy néz ki, hogy ugyanezt nagyon nehéz, és nem is szeretik kimondani, de akik foglalkoznak ezzel, de mindenki így azt feltételezi, hogy oroszok. Oroszul is kommunikálnak. A célpontjaik is ugye inkább a nem annyira orosz barát országok általában. Viszont nincs ilyen egyértelmű fenyegetés részükről, úgymond, tehát ilyen államok közti csörte jellegű fenyegetés. Aha. És hát ugye hektivista csoport, ami egy érdekes besorolás, egy ilyen szürke zóna a bántunk, nem bántunk közt. Tehát az, hogy bejutnak ezekbe a rendszerekbe, és nem csinálnak kárt, az tehát egyfelől jó, hogy nem csinál a kárt, másfelől viszont kicsit hidegrázós, hogy milyen sok helyre bejutottak már. Nem feltétlenül mondom a legszofisztikáltabb módszerekkel, és ez rávilágít a problémára.
Ez mit jelent, Zoli? Mi az, hogy nem? Tehát, hogy igen, a probléma, na ez az, pontosan, ha ipari infrastruktúráknak az egymásra épülése a különböző rétegeknek, az elavultabb, újabb rétegek és a többi, ezt szokták kiemelni a szakértők, hogy ez a gond.
Abszolút ez a gond, és én nem vagyok OT szakértő, de az OT az ipari rendszereknek a vezérlése, az operational technology, ugye ez találkozik az IT-val. És ugye az IT oldalról jön általában az ilyen támadás, tehát azon keresztül, mert a rendszer online, mert a rendszer online azért van online kapcsolata, mert szükséges, hogy 24 órán keresztül bármelyik napszakban gyakorlatilag elérhető legyen. Ennek általában olyan úgynevezett biztonsági oka van, ami safety az angolban, tehát nem a klasszikus kiberbiztonsági, pont fordítva üzembiztonsági oka van. Emiatt szükséges. Viszont akik ezeket a rendszereket üzemeltetik és kiépítik a távelérést, azok OT-s szakemberek általában, és nem pedig minimum, lehet, hogy IT szakemberek is, de hogy nem kiberbiztonsági szakemberek legtöbb esetben, az sajnos igaz. És ezért lehetséges az, hogy például egy robot által, egy script által felderített, könnyen törhető idézőben rendszerek listájából válogatva ez a csoport simán besétálgatott magyar rendszerekbe, és aztán ott videót meg screenshotokat készített arról, hogy ő mi mindent csinálhatna itt, és ilyen fenyegető hangvételű üzeneteket hagyott ott, de közben az is benne volt, hogy mi nem tettük meg, de megtehetnénk.
Na most ezt dekódoljuk azoknak, akik kevésbé jártasak ebben az egész világban. Tehát magyarán az történik, hogyha jól értettem, hogy egy bárki számára elérhető, teljesen nyíltan megtalálható listán, ahol a sérülékenységek ki vannak listázva, ezt betáplálták egy szoftvernek, akinek az a feladata, hogy nagyon gyorsan letapogassa azt, hogy hol vannak ezek a sérülékenységek, hol aknázhatók ki.
Majdnem, nem teljesen. Ez is abszolút járható, sőt volt már rá például, inkább a jelen esetben az történt, hogy képzeljük el, hogy vannak olyan a kazánok, meg szivattyúk, pumpák, amelyek, mondom, hogyha rosszul állított be, azért nagy bajt lehet csinálni, ahogy, és akkor ezeket, ahogy mondtam, bizonyos szakemberek bizonyos okokból kifolyólag elérhetővé teszik.
Tehát, hogyha van
felől,
valami üzem probléma,
azért, hogy lehessen azonnal
be tud avatkozni távolról.
Nagyon sok esetben igazából csak monitorozni szeretnék távolról. Tehát, hogy egyszer lehessen nézni, hogy minden rendben van-e. A nyomás, hőmérséklet és a többi. Vagy például egy víztisztító rendszernél a tisztítószerek adagolása, ami megint egy érdekes kérdés, erre is ilyen támadás volt, is volt már, ahol ugye, hogyha felviszed a tisztítószerek arányát mondjuk 0,5%-ról mondjuk 30-ra a vízben, akkor lehet, hogy a hasmenésen túl is történhetnek dolgok.
Tehát az a víz, ami a lakosság ivóvíz,
így
mondjuk.
Van, így van. Izrael próbálták így a COVID közepén egyébként az izraeli vízellátó rendszerbe bejutva próbálták így manipulálni a ottani eszközöket. Na, de hogy visszatérve, tehát képzeljétek, hogy vannak szanaszét kilógatva. Ezeket nem tudjuk, hogy hol vannak, de egy automata föl tudja deríteni ezeket. Egyszerűen megy végig, akár egyesével az összes interneten elérhető IP címen, és megnézi, hogy van-e ott olyan. Ezt viszonylag gyorsan.
Olyan eszköz.
Így van, és legtöbbször az lesz, hogy nincs. De ha van, akkor pof, felírja magának. És aztán már lehet vizsgálni a következő szint, automatának a következő modulja, meg tudja vizsgálni, hogy mi az, ami ott van konkrétan. És
tehát milyen eszköz maga?
Milyen eszköz, milyen belépési lehetőségek vannak, milyen hozzáférési lehetőségek vannak, esetleg ismert sérülékenysége, és innentől jön az, amit te mondtál. És utána ebből egyszerűen készül egy lista, amit vagy egy csoport csinál magának, vagy valaki csinál akár megosztásra, és itt jelen esetben is ez történt, hogy van egy ilyen lista jelenleg, amin jó néhány, több tucat magyar ilyen eszköz is elérhető, azok is, amelyhova a szektor 16 már bejutott. Nagyon sok érdekes információt lehet erről a Kiber blogon, a kiber.blog.hu-n olvasni a Sárki jó voltából, ezúton is köszönjük neki az irányú munkáját. Ott a legutóbb, amikor ő nézte, nem tudom, pár hete, amikor történt az első esetek, megtörténtek, akkor 44 magyar ilyen eszköz volt, ami ez aktívan elérhető.
És az azt jelenti, hogy meg lehet ugye az IP cím alapján megállapítja azt, hogy mondjuk, mit tudom én, van-e ott egy webkamera, van-e ott egy bármilyen hálózati eszköz, akármi. Adott abszolút esetben, és egyébként, hogy nagyon egyszerű megérteni ezt a problémát egy földi halandónak is, nagyon sokszor ugye hibaüzenetet kapunk egy weboldalról, mert valamit elgépeltünk a webcímben, és kidob egy olyan hibaüzenetet, hogy hát ez a szerver így meg úgy nem reagált. És oda van írva, hogy milyen típusú a szerver. Ha azt mondjuk megnézed, hogy annak a szervernek milyen ismert sérülékenységei vannak, ami egyébként van publikus lista erről, akkor már van egy ötleted arról, hogy esetleg hogyan lehetne kárt tenni abban a doménben.
De természetesen most nem akarsz képezni hackereket.
Nem akarok senkit képezni, csak azt mondtam, hogy ezt bárki otthon is meg tudja csinálni. Ez a borzasztóan ijesztő ebben. Meg is kérdezte, mondjad?
Bocsánat, mondjad a kérdést.
Hát csak megkérdezte a hallgató, hogy van-e olyan publikus tool eszköz, amivel lehet ellenőrizni saját hálózatot?
Abszolút. Most ez szintén nem feltétlenül reklámhelye, de akár csak a Sodán nevű rendszer, ugye, amivel nem pont, tehát nem ennyire egyszerű, hogy akkor az pont ezt fogja csinálni, az sok mindenre alkalmas, de például végrehajtott egy olyan felderítés egy IP tartományra, amit nem mit csinálunk otthonról, hanem ha van előfizetésünk, akkor úgymond megcsinálhatja a nevünkben, de ennél tovább még nem szeretnék most ebbe belemenni. A lényeg, hogy nem csak, hogy ilyen eszközök léteznek, hanem hogy ilyen eszközöknek a eredménylistái is léteznek. És ezeket sem lehetetlen megtalálni, és erre sem szeretnék tovább menni. A lényeg az, hogy konkrétan IP cím és esetleg egy usernév jelszó, ilyen lista létezik sajnos ilyen ipari rendszerekhez is, többek közt magyar rendszerekhez is. És innentől kezdve tényleg már csak abban bízhatunk, hogy vagy ilyen hülye gyerekségből, vagy egyéb rossz szándékból nem fog senki ilyet úgy hozzányúlni.
De ez olyan naív ez a bizalom, hát dehogy nem. Hát miért ne nyúlna hozzá?
Na, akkor mondom, tehát nem is az, nem úgy értem, hogy akkor ez így rendben van, és akkor ebbe bízunk, hanem mivel nincs rendben, ezért nem tudunk más
tenni. Kénytelenek vagyunk ebben bízni.
Kénytelenek egyben bízni, mert az aktuális rendszereknek az ott dolgozó kollégáknak kell ezzel foglalkozni. Én azt gyanítom, hogy most például elindult valami, pont a sárki munkásságoknak az eredményeképpen, hál' Istennek, hogy elkezdett mocorogni a szakma, az a fele is ennek a szakmának, és ez a két terület jobban együtt fog talán dolgozni. Pont ezért most azért kirakatba lett rakva. Konkrétan ott voltak a két-három eset, amit már...
A külügyi szerverek ugye, utána pedig a...
Ha már kiberháború, akkor 5. hadszintér, akkor azért itt Magyarország is szépen igen, tud felmutatni úgymond eredményeket. Volt a Honvédelmi Minisztérium ellen is egy nagyon szép támadás annak idején, amikor a levelező rendszerét másolták le, ugye, és rávettek, próbáltak rávenni ugye kollégákat, a dolgozókat, a honvédségi alkalmazottakat, hogy belépjenek, és a belépés során ugye megadták a
évi eszót. Emlékszel, Gábor, ezt a múltkor beszéltük, ez a spearfishing, ami ugye adatok alapján a célzott emberek ellen van.
Abszolút.
Úgyhogy...
És igazából ott amennyire tudjuk így utólag a cél, nem is, tehát nem ők voltak a valódi célpont, hanem utána az ő fiókjukat lehetett használni NATO-n belüli egyéb célpontoknak a támadása, hiszen ha te hálózaton belül, tehát a te ismeretségi körödön belül kapsz egy e-mail, ami tényleg jó, megfelelő helyről jött, semmi gyanús nincs benne, és abban van valami, ami egy regisztrációs link, hogy regisztrálj be, majd gyere ide, csak ilyen nagyon egyszerű példa, akkor sokkal inkább rá fogsz kattintani. A külügyi sztori meg...
Hát a cégen belülről érkezik, ugye, és valaki a cégen belül téged ismerve, az előzményeket ismerve, akár ráfűzve az előző e-mail folyamra, tehát az már egy validált valami a te fejedben.
Abszolút.
Igen. És úgy érkezik ez.
Hányszor mondtam ma, hogy abszolút eddig?
Eddig nem tudom, kétszer. Oké, okay, a külügyi sztori, és utána, amit akartam említeni, ugye ez
story,
a...
Sztori több volt.
Igen, ez az ipari rendszer, termelőrendszer, a geotermikus rendszer, ami volt az utóbbi, ami a szektor 16-hoz köthető. De hogy itt az a benyomása van az embernek, hogy, és most oroszokról beszéltünk csak, de azért itt minden irányból vannak próbálkozások.
Abszolút. Persze. Megvannak a nagyjátékosok a kibertérben, nagyjából ugyanezek a nagyjátékosok, mármint a bűnözés, kiberbűnözés terén, érdekes módon majdnem ugyanezek a nagyjátékosok vannak ezen a téren is. Nyilván nem véletlenül, tehát megvan az a szakturás képesség, és bizonyos országoknál ez a két csapatban van is átfedés. Oroszoknál tipikusan, hát ugye Észak-Korea...
Tehát a bűnözők és az államilag támogatott...
Így van, az államilag támogatott, illetve az állam... mi megbízásokat teljesítő, úgymond csoportok, vagy hát kollégák, ha lehet ezt így mondani, nem feltétlenül mindig csoportok, hanem mert ilyen, ez is ilyen érdekes, hogy ki melyik csoport tagja, ezek ilyen halmazokat lehet így rajzolgatni. Észak-Korea nagyon erős, ugye, Kína szintén nagyon erős, ők inkább a kiberhírszerzés, tehát a kémkedés terén, például amerikai vadászgépfejlesztésen dolgozó beszállítók, tehát a legnagyobbakat képzeljétek el, akik az amerikai hadseregnek az új fejlesztéseket készítik. Na ott már sok évvel ezelőtt is kiderült, hogy rendszeresen vittek ki onnan adatokat, és azért az nagyon szenzitív, és ez már tényleg az a... Hát ez klasszikus kémkedés, ugye?
Értem, csak azt nem értem ebben, hogy akik ezeket a rendszereket építik, meg dolgoznak, hát ők azért, hogy is mondjam, képzett emberek, akik megcsinálják a megfelelő védelmi vonalakat.
Igen.
És
igen,
mondjuk a hozzáférési szinteket kezelik. Hogy lehetséges az, hogy amikor ez nem egy-két éves történet, tehát azért erről már beszélünk egy jó ideje, hogy ilyen jellegű hát lyukak vannak a rendszerben.
Úgyhogy annyira komplex rendszerekről beszélünk, hogy számunkra idő, pénz és energia szempontjából esélytelen lenne nekünk hármunknak, úgyhogy te is tanultad, én is tanultam, én valamennyit csináltam is, ezt az offensive security részt is.
Én még csak nem is tanultam.
De te is tudnál valamit segíteni, biztos, de megöregedhetnénk, és akkor se jutnánk. De ahol végtelen mennyiségű pénz van erre, és idő, például egy, és Iránt nem említettem, de akár ott is, tehát ők is nagy játékosok, de amúgy a nagy játékos az USA is, milyen szempontból.
Nyugat-Európa hol van? Sehol?
Nyugat-Európa ilyen támadói szempontból maximum még Nagy-Britannia van a térképen.
Tehát itt a védekezésre irányul.
Inkább, és nagyon szépen látszik, hogy az orosz-ukrán háború, mikor kitört, akkor kiderült, hogy oroszok meg a támadásban nagyon jók, és a védekezésben kevésbé. Tehát ott nagyon sok ilyen aktivista, meg egyéb szerveződésű csoport elkezdte támadni.
Tehát visszatámadott az oroszokra, és akkor...
Igen, és akkor derült ki, hogy azért, tehát olyan volt, olyan az ő nimbuszuk, mint a tankhadosztályaik nimbusza. Tehát valójában tehát a támadó erejük miatt, amiben, tehát tényleg abban nagyon jók, elképesztően jók, feltételez az ember, hogy akkor ebben is jók, de nem, hiszen totál más képességek kellenek hozzá, és más emberek. Tehát akik csinálják a támadásokat, ők félig meddig legálisan dolgoznak az államnak, tehát sokszor mondom kiberbűnöző alapvetően, azzal a felütéssel, hogy a .ru alatt nincs támadás, meg a volt a szovjet tagköztársaságok, ott nem lehet.
Meg van mondva, hogy ezt nem szabad.
Így van, viszont minden máshol csinálhatod, és akkor mi a szemet húnyunk. Konkrétan volt ilyen eset, hogy a FBI megérkezik Szentpétervárra, előtte jelez, hogy akkor kit szeretne letartóztatni, mert hogy beazonosították, persze gyertek, és mire odaérnek a lépcsőházhoz, már nincs ott az illető, tehát konkrétan a hatóságok, a orosz hatóságok figyelmeztették.
Adták a fülest, igen. Aha, értem, szuper.
Viszont cserébe dolgoztok nekünk. Na de ezek az emberek, a bármennyire jó képességük, ők támadással foglalkoznak, ők nem infrastruktúra védeleme, és így fordulhatott elő, hogy ahogy elindultak a tankok, úgy megindultak olyan információs szerző műveletek, ilyen félig meddig hektivista csoportoktól, amelyek fel tudtak mutatni egész szép eredményeket, tehát katonai információkat szereztek meg orosz adatbázisokból. Tehát olyan helyekről, pont amire te is azt mondanád, hogy az hogy lehet, hogy ide be tudtak jutni? Hát volt rá például, hogy sikerült bejutni.
De ezt nem elsősorban amerikaiak? Mert hogy az amerikaiak folyamatosan szolgáltatják az információkat, a hadászati információkat, a hadászati műveletekről, az oroszok várható műveleteiről is az ukránoknak, azért ez egy közismert dolog, hogy ezt ők hogyan szerzik meg.
Érdekes a kérdés, ugye nehéz azért itt is ezt a...
Tehát ez mennyire hírszerzés, mennyire kiber támadás, feltörés, vagy...
Már mire gondolsz?
Tehát az, hogy megszerzik az információkat, ez mennyire hagyományos módszerekkel, mit tudom én, beépített kémekkel dolgoznak, és mennyire...
Hát most már egyre kevésbé azt gondolom. Tehát az, hogy például csapatmozgásokról, dokumentumokat, illetve igen, végülis online, tehát digitális dokumentumokat szereztek meg annak idén, szerintem az első 3 hónap, az első 5 év talán, ez is mondható, iszonyat izgalmas volt ilyen szempontból. Ez a két oldal, az oroszokat támogató csoportok, meg a ukránokat támogató csoportok, mindkettő folyamatosan publikálta általában Telegramon az eredményeit, és hát elképesztő, hogy mi ment.
Hát az elején ugye rögtön volt az a tengeralattjárókat irányító üzenetközpontnak a feltörése, és aki tudja, hogy azt mennyi ideig aktázták ki, mielőtt publikálták ugye az oroszoknak, akkor a másik az, amikor ugye volt ez a teljesen bagatellnek tűnő valami, hogy mármint, hogy annyira fura, hogy orosz hírszerzési tiszteknek ilyen eldobható telefonokat kellett vásárolni, igen, mert feltörték az üzenetküldésüket, tehát tudták azt, hogy milyen üzenet van honnan, tehát kellett ilyen burner telefonokat vásárolni, amivel ott telefonálgattak rendes GSM-en, mert különben nem hallgatják, különben lehallgatták volna őket.
És képzeljétek el csak, hogy csak egy példa, hogy arra, hogy milyen ötletek, meg milyen módszerek vannak, meg mennyi energiát ölnek bele, a kérdés, hogy tudtak bemenni például egy olyan helyre, ahol mondjuk amerikai vadászgépeket fejlesztenek. Emlékeztek a Sunburst sztorira? Valószínűleg nem, de nem baj, SolarWinds, és nem is
SolarWinds, igen.
Ugye mi történt ott? Van egy szoftver, amit nagyon-nagyon sokan használnak, de tényleg a legnagyobb cégek, még tech cégek is, az én cégem is használja, mert ilyen hálózati ilyen monitorozó és egyéb feladatokra egy tökéletes rendszer, és ez a rendszer, beépítettek be backdoor, egy hátsó ajtót oroszok, mint kiderült.
A frissítéssel. De ugye úgy, letöltötted.
Ebbe a cégbe, ennek a cégnek a rendszerébe jutottak be, hát megoszlak a vélemények, mennyire volt szofisztikált az a bejutás, de a lényeg, hogy elrejtettek benne plusz kódsorokat, amivel gyakorlatilag nyitottá tették saját maguk számára. Utána a frissítéssel ez millió helyre, de olyan a legnagyobb cégeket képzelj el, bekerült a frissítésre.
Tehát saját maguk a cégek installálták,
és akkor nem kellett
ezt a kártékony kódot.
Tehát azt a céget kellett csak támadni, aki úgymond beszállító. Egyébként annak idején, amikor Ukrajnát nagyon szép, nagyon le akarták így online gyakni a NotPetyával, és aztán elszabadult, és a félvilágot legyakták. Azt például úgy csinálták, hogy az ottani a Bevjava, ha ez így megvan.
Igen, az mindenkinek megvan szerintem.
Annak a fejlesztő cégének a szerverére törtek be, ami sokkal könnyebb célpont, vagy egyszerűbb célpont volt ilyen szempontból, mint mondjuk bármelyik kormányzati szerver Ukrajnában, ahol már akkor évek óta nagyon erősen képezték magukat, hiszen folyamatosan kapták a támadásokat. Ott megfertőzték ezt az adó bevallás készítő szoftvert. Jött az adó bevallás közeledett, letöltötte mindenki a frissítést, a legújabb verziót, és bam, kész. Az ukrán média, a telekommunikáció, a bankrendszer, tehát pillanatok alatt térdelt le.
Fertőzötté vált, igen, és nyitottá
ugye,
vált.
Ugye ő mit csinált? Ő rögtön elkezdett mindent titkosítani, és úgy tett, mint a zsaroló vírus lenne, de meg se volt meg se csinálták azt a részt, hogy majd vissza lehessen állítani. Nem is volt tervük arra, hogy majd visszaállítsák, hogyha fizetsz. Nem is akarták, hogy fizess. Csak ez volt a fedő sztoria. Minden tönkretett, gyakorlatilag egy Viper-rel egyenértékű, tehát egy ilyen törlő szoftverrel egyenértékű, de igazából titkosítás volt, amit csinált, és így sorba ugrott gépről gépre. Tehát volt olyan, én tudok olyan magyar fertőzés, vagy magyar ilyen incidens áldozatról itt, ahol meséltek a kollégák, hogy így látták egyik monitor után a másik, mint a filmek, hogy dang, 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 ahogy megy végig a fertőzés a gépről gépre.
Fú, oké, az a baj, amit elmondtál, azt...
Angoljuk már valami pozitívra a végén.
Nem, pont
de
azt
csak
akartam,
a jó dolgokról beszéljünk.
Pont akartam kérdezni, hogy milyen ökölszabályok vannak ennek a túlélésére?
Egyfelől ez nyilván magas szinten, kormányzati szinten, meg ilyen EU-s szinten kell ezeket a kérdéseket kezelni. Hál' Istennek ezzel már foglalkoznak jó ideje, de itt van a másik fele, hogy vannak olyan rendszerek, mint ahogy Szektor 16 most jól rávilágított, amelyek nem feltétlenül vannak a radarján, akár az ilyen szervezeteknek sem. Szóval fel kell zárkózni ezeknek a szervezeteknek.
Akkor fel kell először térképezni. Kellene csinálni egy átfogó feltérképezését annak, hogy mi az, ami van, és mi az, ami ebből elavult, sérülékeny, ugyanilyen botokkal.
Igen, de kevés. A hackerek mindig egy lépésre előrébb járnak.
Az mindegy, ugye? Most ezt vegyük ki a rendszerből.
Hát ebből tényleg lesz ez jött
igen,
le.
Igen, viszont lehet azért tenni lépéseket. Például amikor valahogy az első vagy a másik ukrán áramszünet környékén elkezdtek tudatosan nyomokat keresni az amerikai elosztó rendszerbe, és így találták meg, hogy már ott is próbálkozások voltak, illetve hogy nem is ez úgy, hogy foothold, tehát hogy már megvetették a lábukat, hogy igen, már nem vannak a rendszerben, ez akkor azért derült ki, mert akkor már tudatosan keresték. Ezt úgy hívják, hogy threat hunting. Ez a egyfelől a tesztelés, folyamatos felderítési vagy folyamatos felderítés
önmagunk felé, teszt.
Az is egy fontos lenne. Másfelől ez, hogy a kritikus infrastruktúrák kapcsán vagy környékén folyamatosan egy threat huntingra volna szükség, de nyilván ezek azok a lépések, amelyek hogy mondjam, tehát felderíthetnek történéseket, meg lukakat, meg sérüléseket, de emellett párhuzamosan kellene a megerősítésre is gyúrni. Hiszen mondom, akár az oroszoknál is látszik,
hogy... Hát figyelj, a megerősítésre gyúrhatunk, az EST rendszer leállásának a sztoria is az, hogy hát ugye hardware hiba történt. Hát ide...
Tudod, de az egész más, kellemetlen, nagyon rossz, de legalább nem egy harmadik fél nyomta meg a gombot és vitte el előtte az adatokat. Mert az meg még rosszabb, mert akkor az ő kezébe vagy.
Amit nem tudunk jelen pillanatban, hogy milyen adatokat ki mit vitt, mert pontosan ezért, mert nincs felderítve semmi, és ott azért a NIST-nél és ezeknél a szervereknél azért elég érdekes adatok vannak, ami jó lenne, hogyha ott is maradna. Fogalmazzunk hát így.
Én olyan pletykákat hallottam, hogy itt csak ilyen licensz lejárat, meg egyéb problémák voltak.
Ez most ez volt licensz lejárat, de hát kérem szépen, tehát ez tényleg nagyon béna, hogyha így ebbe belegondolunk, és ráadásul ez az egyik legkritikusabb adat vagyon, ami
nagyon
van.
Nagyon jó megmutatta, hogy mi történik akkor, hogyha egy fájó pontra oda nyom. És képzeld el, amikor volt ez a grúz sztori, hogy öt ilyen dolog, ami nagyon fontos neked, tehát nem csak a recept kiváltás állt volna meg, hanem tényleg nem tudsz kivenni pénzt, menél le a metróba, nem tudsz fizetni a kártyát, de konkrétan egy újságírónak a beszámolóját olvastam, hogy nem tudott a kártyával lemenni a metróba, utána nem tudott kivenni készpénzt, végül keresztül gyalogolta a félvárost éjszaka, és közben próbálta megtudni, hogy mi van, és nem volt hírek. Illetve volt, csak egy másik ország szájtjainak a propagandája volt csak.
Hát a szemünket ismét felnyitogattuk Kovács Zoltán kiberbiztonsági szakértő segítségével. Az a helyzet, hogy még tudnánk mit kérdezni, csak a lejárt a műsoridő. A tanulságokat
leszűröm, veszek fizikailag gyűjtőjegyet. Hát felhalmozom a készpénzt, a lisztet és a vízkészletet ha is, mert utazni, azt is támadják. Gábor. Úgyhogy...
Én azt ajánlom, hogy erősödjön meg, vagy az még jobban erősödjön meg az, amit te mondtál, hogy a teljes IT-szektor itt legalább Magyarországon értse meg ezt a problémát, kezdjen el nagyon erősen dolgozni ezeken a threat huntingon és a jóindulatú penetrációs teszteken, és ne legyen licenclejárás, meg elavult szoftver, meg olyan IP cím, ahol sérülékeny eszközök vannak.
Hajrá, kritikus infrastruktúra, hajrá! Meg tudod csinálni!
Kovács Zoltán kiberbiztonsági szakértővel. Kovács Négy Zoltán kiberbiztonsági szakértővel, segítségével világítottunk arra rá, hogy milyen helyzet az 5. hadszíntéren.